Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pódiumbeszélgetést tartottak Veszprémben Bódi Mária Magdolna boldogeavatásának állomásairól. A Gizella napok keretében rendezett pódiumbeszélgetésen Udvardi György veszprémi érsek, Kulcsár Dávid atya és Kovács Elemérné, Bódi Mária Magdolna unoka húga idézték fel a boldogeavatási eljárás legfontosabb állomásait. A beszélgetést Lószné Dömötör Enikő irodavezető moderálta a Bíró Gicei házban, a Szaléziánum érsekségi turisztikai központban. Az esemény során végig tekintették az elmúlt másfél év lelki és szervezési folyamatait, az érlelődő remények és az előkészületek időszakán, a boldogávatás váratlan elhalasztásáig. Hálaadó ünnepi szentmisét mutatott be Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek 14. Leó pápa megválasztása alkalmából a kalocsai főszékesegyházban. A főpásztor beszédének kezdetén úgy fogalmazott: csodálatos számunkra, hogy 14. Leó pápát megválasztották Szent Péter 266. utódául a 267. pápaként. Az Úr gondoskodik a pásztorról, aki vezeti az egyházat, jó pásztor módjára. A jó pásztor vasárnapja pedig különösen alkalmas arra, hogy a Szent Atyára is gondoljunk, és ő érte imádkozzunk. Jézus a Mester azt akarta, hogy az emberek részesüljenek az ő pásztori küldetéséből. Péternek azt a küldetést adta, hogy legeltesse a nyájat, méghozzá legfőbb pásztorként. Amerika, ahonnan a pápa származik, elsősorban a gazdasági szempontokat emeli ki. Robert Francis Prevost ezzel szembefordulva szerzetesi életet vállalt, misszióba ment Peruba, nemet mondott a kényelem világának, nemet mondott a fogyasztói felfogásnak, és magasabb rendű értékeket vállalt fel. Bábel Balázs hozzátette, örömmel hallgatjuk minden megnyilatkozását, mert úgy tekintünk rá, mint akit a Szentlélek vezérel. Az ukrán-magyar határszakaszon 4646-an léptek be Magyarországra kedden, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Szigorúbb és részletesebb szabályokat vezet be az állami építési beruházások költségellenőrzésére a kormány. A rendelet részben orvosolja azokat az aggályokat, amelyeket korábban az Európai Bizottság fogalmazott meg a közbeszerzési eljárások átláthatóságával, az összeférhetetlenségi szabályok hiányosságaival és az uniós források felhasználásának kockázataival kapcsolatban. Megjelent az a rendelettervezet, amely szabályozza, hogy mely energiaitalokat nem lehet 18 év alattiaknak árusítani júniustól. Eszerint azokra az italokra vonatkozna a korlátozás, amelyek 100 ml-enként 15 mg-nál több koffein tartalmaznak. Ez alól kivételt jelentenek a teljes vagy növényi teljes italok. Jóváhagyta a Jobbik népszavazási kezdeményezését december 24-e munkaszüneti napán nyilvánításáról a Nemzeti Választási Bizottság, közölte az ellenzéki párt. A kormánypártok korábban már számos alkalommal utasították el a parlamentben a Jobbik ezen kezdeményezését. Washington kivonul az ukrajnai háború rendezéséből, ha Kijev és Moszkva nem ér el eredményt a béketárgyalásokon, erősítette meg Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének külön megbízottja, a Breitbart News amerikai hírportálnak. Oroszország és Ukrajna képviselői csütörtökön Törökországban tárgyalnak a béke feltételeiről. Az ukrán elnök személyesen is részt venne a tárgyaláson, az orosz elnök jelenléte azonban továbbra is kérdéses, olvasható az Inforádió oldalán. Földrengés okozott riadalmat Nápoly környékén. A 4,4-es erősségű földmozgás miatt egy időre a régió vasúti közlekedését felfüggesztették. A rengés középpontja a Campi Flegrei régióban volt. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett ma sok napsütés várható. A nap első felében vastagabb lehet a magas szintű felhőzet, csapadék nem lesz. A nyugati szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérséklet általában 19 és 24 fok között valószínű. híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytatjuk tovább a beszélgetést, és ha némely kedves hallgató követte az előző heti adásunkat, akkor nagyon jól tudja, hogy második Péter egri püspöknél fejeztük be a beszélgetést, és egy valami olyasmit ígértem, hogy egy majdani király itt nevelkedett, egyes források szerint, ő pedig nem más, mint András királyfiként a későbbi második András, aki 1205-től 1235-ig uralkodott. Aki második Péter történetéről és második András itt nevelkedéséről és sok minden másról beszél, ma is nekünk az Buda Péter, hogy a teológiai tanár, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szóval, hogy azért zajlott itt az élet az egri püspökségen is, és végre erről vannak ugye dokumentációk. Itt nevelkedett András királyfi.
Érdekes, hogy ez nem egy egri egyházmegyés dokumentum, hanem a győri egyházmegyének az almanakja szerint történt az, hogy nem csak a későbbi második András, András királyfi, hanem a későbbi győri püspök, aki Péter volt, az is itt nevelkedett az egri püspöknek az udvarában, ugye ennek a második Péternek az udvarában. Most azért annyit én zárójelben megjegyeznék, hogy második András gyerekkorában nem volt trónörökös. Tehát ugye...
Igen, mert nem ő volt a legidősebb testvér.
Így van, hanem Imre, tehát harmadik Béla gyermekeiről van szó, és Imre volt az idősebb, tehát ő volt a trónörökös, mint ahogy harmadik Bélát majd ő fogja követni a trónon, majd lesz vele kapcsolatban bőségesen egri örvendezésre okot adó információ, de ugye András, amikor még gyermek volt, akkor ő nem trónörökös volt, hanem egy hercegpalánta.
Tehát, hogy akkor, amikor ő itt nevelkedett, még nem tudta azt, hogy ő majd egyszer csak Nagy Magyarország királya lesz.
Lehet, hogy vágyott rá, tehát a későbbi tettei azért azt mutatják, hogy ő vágyott király lenni. Ugye a testvérével kapcsolatos polgárháborúk ezt mutatják, de hogy mikortól jelenik meg a gondolat világában az, hogy miért nem ő a király, azt nem tudjuk pontosan.
Igen. Alapvetően ez szokás volt, egy uralkodónak a gyereke, nem tudom, hogy nemes embernek a gyereke mondjuk egy püspöki udvarban nevelkedett, ez alapvetően már itt bőven megindult, hiszen most azon gondolkozom, hogy most akkor a Szent Istvántól ugye datáljuk ugye az egyház szervezés, mondjuk a Szent Imre herceg, ő hol nevelkedett azon túl, hogy mondjuk ki volt a házi tanítója?
Hát a király udvarban nevelkedett egész biztos. Viszont pontosan az egri egyházmegyével kapcsolatban él az a hagyomány, Szent Istváni hagyomány, hogy a magyar királynak a negyedik fiú gyermekét az egri püspökre bízzák nevelődni. Az is lehet, hogy talán ez rezonál valamilyen szinten abban, hogy a későbbi második Endre ide került az egri püspöknek a szárnyai alá, nem tudjuk. De egyébként, mondom, ez nem szokatlan, bár az első szülötteket azokat általában a királyi udvarban nevelték, de az, hogy a különböző családok is elküldik a fiataljaikat más családokhoz, nyilván szövetségesekhez nevelődni, az teljesen természetes ebben a korban. Thank you.
Második Péternek, hál' Istennek, ahogy említettem már a korábbi adásban is, most is elmondom, azért nagyon sok forrás áll rendelkezésre, ugye nem csak a létéről, hanem arról, hogy miket tett ő egri püspökként, diplomáciai jelentősége is volt.
Igen, talán azért is, mert hogy pont útbe esett, ugyanis volt egy hát kisebb fajta háború a Lengyel Királyság és Magyarország között, ugye az örök probléma az Halics. Tehát már harmadik Béla korában is volt próbálkozás a magyar részről, hogy a Kárpátokon kívüli területeket is a fennhatóság alá vonjuk, amit viszont természetesen a lengyelek nem néztek jó szemmel, és ugye a lengyel-magyar barátság az ilyen mitikus dologként működik, azonban ez nem jelenti azt, hogy itt mindig béke lett volna. Már Szent István király idejében harcoltunk a lengyelekkel, már egymás ellen. Tehát előfordulnak ilyenek a történelem során, de pontosan egy ilyen 1190-es években történt egy ilyen kisebb háború, tehát Magyarország és Lengyelország között. Tehát valamikor még 1190-ben még tudunk hadi eseményekről a Kárpátokon túlról, és hát nem lehet pontosan tudni, hogy mikor, de valószínűleg 1192-ben történik meg a békekötés harmadik Béla és második Kázmér lengyel király között, amikor is a Szepességben, Ófaluban találkoztak a küldöttek, és ezen között volt második Péter egri püspök is. Természetesen az esztergomi érsek volt a küldöttségnek a vezetője, azt akkor éppen Jobbnak hívták, és még mellettük jelen volt egy Mog vagy Mokó nevezetű Nádor ispán is, és itt született meg a megállapodás a magyar és a lengyel uralkodó között a békéről, amelyben hát tulajdonképpen harmadik Bélának le kellett mondani Halicsról, sőt még a Halics királya címet is el kellett hagynia, amit már közben fölvett, tehát nem használhatta, vissza kell állítani a békés helyzetet a két királyság között, illetve ugye hivatkoznak az országoknak a patrónusaira, ugye Szent István királyra magyar részről és Szent Adalbertre lengyel részről, és ugye tudjuk azt, hogy a történelemben Szent István király és Adalbert, akkor még ugye Szent István nem volt király, csak várományos a trónra, tehát királyfi, Szent István ugye, királyfi, és Adalbert egyébként nagyon jó személyes kapcsolatban voltak egymással, amikor Adalbert Magyarországon járt. Tehát amikor még Géza fejedelem udvarában megjelent Adalbert, jó barátságot kötöttek egymással, úgyhogy ezért is érdekes az, hogy a két királyságnak a védőszentjeire hivatkozva mondják ki, hogy akkor ezentúl a két ország az majd barátságban éljen egymással, annyira, hogy ugyanazok legyenek a barátaik, és ugyanazok legyenek az ellenségeik. Tehát egy-egy ilyen békeszerződés, amit most 1192-ben létrejött, például ez is a kifejezéseiben erősítheti ezt a legendás lengyel-magyar barátságot, mert mondom, ez volt kimondva, hogy ezentúl aki az én barátom, az a te barátod, aki az én ellenségem, az a te ellenséged. Persze azért azt is tudni kell, hogy ezek a megfogalmazások a középkori diplomáciában, ezek nagyon hangzatosak voltak, de természetesen senki sem vette őket abszolút komolyan.
Thank you.
Azért hála jó Istennek látszódik, hogy nagyon aktív püspöki tevékenységet folytatott, és ahogy itt olvasom én is a sugárféle jegyzetet, egy olyan adat is van benne, hogy nagy valószínűséggel ő részt vett Első László király szenti avatásának a folyamat előkészítésében. Ez a valószínűsíthetőség, ez mire van alapozva?
Ez egyszerűen arra, hogy valószínűleg minden püspök részt vett ebben. Tehát ugye ez harmadik Bélának a kezdeményezése volt, aki szerette volna ugye a 100 évvel korábbi királyt, akit lovak királyként és tényleg az emberek között szentként való tisztelete már megindult, hivatalosan is kanonizáltatni. Tehát nagyjából ugyanazt akarta megtenni, amit annak idén 100 évvel korábban Szent László király megtett Szent István királlyal, meg még a
többi négye.
Így van, a többi négye. Tehát ő is szerette volna így Szent László királyt szentté avattatni, és ennek az előkészítésében nyilván az egész magyar egyháznak közre kellett működni, hiszen össze kellett szedni azokat az adatokat, forrásokat, csodákat, eseményeket, amelyek a szentnek, vagy leendő szentnek a nevéhez köthetők, és akkor ebben hát kik azok, akik a leginkább közre tudtak működni. Nyilván minden püspök a saját egyház megyéje területén igyekezett fölkutatni ezeket a forrásokat, adatokat, és ezeket összesítve tudták létrehozni azt a dokumentációt, ami alapján a szenti avatást meg lehetett valósítani, illetve hát mondhatjuk azt, hogy és utána, amikor maga a kanonizáció folyik, akkor ez pedig megint az egész magyar egyháznak az ügye is volt, tehát aki él és mozog, azok és olyan pozícióban vannak, azoknak menni kellett az ilyenekre, és hát nyilvánvaló, hogy minden katolikus érzelmű ember, a püspökök is, azok nem csak kötelességből, hanem örömmel vesznek részt egy-egy ilyen eseményen. Hogyha csak arra gondolunk, hogy pár évvel ezelőtt, amikor Brenner Jánosnak a boldogávatása volt Szombathelyen, akkor tényleg a püspök atyák ott voltak, a szemináriumok kispapokkal kivonultak, nagyon sok atyatát, nem tudom.
Nyilván büszkeség az egyház.
Így van, de öröm az egész magyar egyháznak.
Hogyne.
És ezeket meg kell ragadni. Hát az idén is van egy ilyen nagyon fontos eseményünk, ugye a Bódi Magdikának a boldogávatása, ami nem csak a Veszprémi Egyház megyének öröm, hanem öröm az egész magyar egyháznak.
Most is ugye Brenner János kapcsán, Bódi Mária Magdolna kapcsán is ugye a boldogavatásra beszéltünk, és azt nagyon tudjuk, hogy a szenti avatás előszobája a boldogavatás, de ez így volt a 12. században is?
A 12. században külön boldogávatások nem voltak, tehát akit szenti avattak, ugye sokkal kevesebb, ritkább esemény volt a szenti avatás, és a boldogávatások azok ugye tulajdonképpen olyan szempontból nincs különbség a kettő között, hogy most az egyik kevésbé üdvözül, kicsit üdvözül, a másik nagyon üdvözül, hát mindenki, akiről kimondják, hogy boldog, az azt jelenti, hogy ő már biztos az üdvözülteknek a közösségében van, viszont a tisztelete az regionális. Tehát nincs kiterjesztve az egész egyházra. Ezt a fajta tiszteletet ebben az időben még nem ismerték, aztán nem sokára majd megjelenik.
Körülbelül mikortól van már, amikor már mondjuk tudunk arról, hogy...
Tehát ami érdekes itt a magyar vonatkozásban, hogy Szent Margit esetében, ugye az ő halála után nem sokkal már megindul a szentjavatási eljárás. De nem fejeződik be. És éppen ezért a következő időszakban, ugye évszázadokon keresztül ő Boldog Margitként szerepel. Uh-huh. Nem véletlen, hogy még ugye Kodolány is ezzel a címmel írta, Kodolányi János a regényét, hogy Boldog Margit. Uh-huh. Mert hogy csak a II. Világháború alatt lett ő boldogból szenté nyilvánítva, méghozzá így, ahogy mondtam, nyilvánítva, tehát nem is volt igazából a procedúra úgy megtartva, mint a szentjavatásra, mert már hosszú-hosszú évszázadokon keresztül megvolt a tisztelete, és igazából a domonkosrend volt az, aki ezt megcsinálta. Csak mondom azt, hogy a későbbiekben ugye megjelenik majd ez a boldog kifejezés. Egyébként pedig a boldog és a szent az sokáig ilyen korrelatív, igen, fölcserélhető kifejezésként szerepelt, tehát nagyon sokszor a régi időkben is a szenteket egyszerűen boldognak nevezték. Ugyanúgy, mint ahogy a magyarul ugye a boldogasszony az a Szűz Máriát jelenti, ami egy olyan kifejezést használunk, amit használnak a latinban is, viszont a latinban meg használnak olyat, amit mi magyarul nem használunk. Tehát akár még az Üdvözlégy Máriában is, ugye a Santa Maria, vagy Sancta Maria latinosan, ezt a magyar nem szereti mondani. Szent Mária, nem szoktuk használni. Az egyház használja, csak a magyar nyelv nem használja. Thank you. tudom, hogy azt mondják-e. Én a latint tudom, meg az olaszt. Meg
de abban
a
szent kifejezés van mondjuk az olaszban használva a Máriára?
Persze, tehát az üdvözlény Máriában, a latinban ez van, Sancta Maria. Uh-huh. Mit mond a magyar? Asszonyunk szűz Mária.
Igen, tehát hogy mi a szűz minőség jelző. Hát
az asszonysága, meg a szűzessége fogalmazódik meg egyszerre, a latin pedig csak annyit mond, hogy Szent Mária, és ugyanez van az olaszban is, Santa Maria, ugyanez van a németben is, Heilige Maria, tehát nem variálják.
Holy Mary
angolul, jó. Uh-huh. Tehát azért mondom, hogy a boldog, meg a szent kifejezés az...
Nincs annyira szervesen elválasztva,
igen,
sem
és, meg. Igen, és a középkorban nagyon sokszor tényleg csak, hogy boldog volt valaki, és akkor az már tulajdonképpen azt jelentett, hogy szent.
Szent. De mondjuk például az is olyan érdekes, és most nagyon belemegyünk ebbe a boldog szent témába, hogy tehát nem minden boldoggá avatott, tehát amikor már valóban boldoggá avatás volt, feltételezte azt, hogy az illető majd szent is lesz. Most hirtelen eszembe jutott ugye Boldog IV. Károly, ő neki nem nagyon volt róla szó, hogy őt valaha szenté akarják avatni például.
Hát az igen, de előfordulhat.
Bármi lehet még.
Hát aki már boldoggá van avatva, utána bármikor valaki kezdeményezheti, tehát általában valamelyik egyházmegye kezdeményezheti a szenti avatását.
A boldogavatásnál már amikor tényleg boldogavatásról beszélünk, ott tényleg azon, hogy oda egy csoda kell a szenti avatáshoz, meg két csoda, vagy ez nem ennyire hát matematikai?
sok minden játszik közre, és hát sokkal bonyolultabb a dolog. Tehát például Bódi Magdolnánál, Brenner Jánosnál, Apor Vilmosnál, Meszténi Zoltánnál,
Salkaházi
Sáránál nem kell egy csoda, mert ezek vértanúk. Tehát hogyha a szentszék, ugye a szentatya elismeri, hogy ő valóban a keresztény hitéért halt meg, tehát vértanú, akkor onnantól kezdve nincs csoda, nem kell csoda a boldogávatáshoz. A szentiavatáshoz már kell csoda. Uh-huh. Ha nem vértanú az illető, akkor már a boldogávatáshoz is szükséges csoda. Ezért volt az, hogy például Batthyány Stratmann László, akinek a boldogávatási eljárása jóval korábban indult meg, mint például mondjuk Apor Vilmos püspök úrnak, és mégis később lett boldoggá avatva, mint Apor Vilmos püspök úr, ugye előzött, mivel hogy a vértanúságát kimondták, utána már gyorsan ment a boldogávatási eljárás, mert nem kellett csodára várni. Batthyány Stratmann László esetében viszont, ugye pont egy rákos megbetegedéses csoda történt, ott viszont várni kell még utána 10 évet, hogy nem jön-e vissza a rák. Tehát újabb orvos, tehát hosszú időn keresztül meg kell figyelni. És amikor kiderült, hogy nem tért vissza a rákos megbetegedés, na akkor folytatódhatott a procedúra.
Tehát nem elég az, hogy valaki csak kigyógyul, várni is kell vele, hogy ez
igen, az mondjuk ez betegségtől függő, tehát hogyha valakinek, most elnézést, hogy ilyen durva példát mondok, de széthasad a koponyája, uh-huh. És egy olyan csoda történik, hogy 2 másodperc alatt összefor, hát ott nem nagyon ott kell,
nem
várni
kell
arra,
persze, ez
hogy ez kiújul-e, hogy majd 10 év múlva széthasad-e magától.
Na, jó, elkanyarodtunk, de én azt gondolom, hogy ezek is izgalmas témák.
Szent László királynak a szentiavatási
eljárásánál tartottunk, hogy II. Péter püspök, mivel egyházi méltóság volt, a többi egyházi méltósággal együtt részt vett rajta. Van-e még valami, ami az ő egri püspökségével kapcsolatban mindenképp említést érdemel?
Igen, és az III. Béla uralkodásának is egy jellegzetessége, és örülhetünk, hogy az egri egyházmegye nem maradt le erről. Ez pedig nem más, mint hogy pont III. Béla idejében jelennek meg Magyarországon a ciszterci kolostorok. Tehát a ciszterci rend, amely hát eléggé pozitív értelme invazív rend volt, tehát ebben az időben már jó néhány kolostorral rendelkezett Magyarországon, ugye Pétervárad, Cikádor, Zirc, stb. Jó néhány kolostor után elérkezik erre a vidékre is, és a pásztói kolostornak az alapításáról van szó, amely 1190-ben történik. Persze, ugye a pásztói kolostor az azért érdekes, mert hogy ha úgy veszük, akkor nem új alapítású. Tehát Pászton létezett egy görög rítusú kolostor, amely, hát nem tudjuk pontosan, hogy mi is történt vele. Ugye nyilván ebben az időben már egyre inkább érezhető a keleti és a nyugati egyháznak a szétválása, és valószínűleg a a keleti rítusú keresztényeknek a létszáma csökkenhetett ebben az időszakban, míg a latin rítusúaké növekedhetett, és ezért kolostor magától is ki tud halni, hogy így mondjam. És éppen ezért itt Pásztón az történik, hogy ebbe az egykori görög kolostorba telepítik be a ciszterci szerzeteseket, amely a saját korában igen komoly apátságnak számított, és a boldogságos Szűz Máriáról volt elnevezve, amin nem kell csodálkozni, hiszen eredetileg minden ciszterci kolostor, illetve minden ciszterci templomnak a titulusa az a boldogságos Szűz Mária. Úgyhogy ez is arról volt elnevezve.
És ennek a újraalapításában ebben vettő részt?
Igen, a ciszterci szerzeteseknek a letelepítésébe. És ugye ezzel kezdődik el itt a ciszterci monostornak az élete.
Thank you.
Pásztó, ne tévesszen meg senkit, az most már a Váci Egyház megyében van.
Ugyanúgy, mint ugye a Szurdok püspök.
Így van, a szülőfalum is.
Mert ugye, Pásztó az ott van, ugye, neked a legközelebbi városon.
Így van.
Most olyan értelemben, hogy Szurdok püspök.
Igen, ilyen, hát 5 kilométer van a két település között.
Haza beszélsz, igen.
Igen, csak ugye nem szabad elfelejteni azt, amit még talán a legelső műsorban emlegettünk, hogy az Egri Egyház megyének a nyugati határvonala az a Zagyva folyó volt.
Igen.
És akkor az a kérdés, hogy a Zagyvának melyik oldalán, a keleti oldalán, vagy a nyugati oldalán, tehát ugye szabályosan ugye folyás mentén mondva, a bal oldalon volt-e, vagy a jobb oldalon a település. Tehát ami a Zagyvátónak a folyásának ugye a bal oldalán volt, az Egri Egyház megyéhez tartozott. És ugye ezek a települések, tehát ott sorba egymás után Tar, Pásztó, Szurdok püspöki, vagy az két külön falu volt, Szent Jakab és Szurdok püspöki, ezek apc, ezek mind az Zagyvának a bal partján voltak. Az Zagyvának a jobb partján, de úgyhogy nagyon közel voltak egymáshoz ezek a települések, például Mátra Verebély, most nem Szent Kutról beszélek, hanem a faluról, vagy éppenséggel Jobbágyi, ezek viszont a Zagyvának a jobb partján. Igaz, hogy a magától, a folyótól, vagy folyócskától, ugye néhány száz méterre voltak sokszor a templomok, de mégis ez számított, hogy a folyónak melyik oldalán volt a település a templommal. Ugye, ami tehát a balparton volt, az az Egri Egyház megyéhez tartozott, így Pásztó az Egri Egyház megyéhez tartozott, Mátra Szőlős, ugye annak is nagyon régi temploma van, gótikus temploma van, Mátra Verebélynek is gótikus temploma van, szépen freskó töredékekkel minden, most csinálom a reklám helyét, ezeket a templomokat érdemes megnézni, tehát mert hogy történelmileg is fontosak, tehát ezek nem a barokk korban készült templomok, hanem ezek mindnek még megvannak.
Még a tatárjárás előtt ráadásul, ugye?
Hát nem vagy tudom pontosan, ez már az után, ezek már gótikus templomok. Hát ugye ezek a régiek, azok itt vannak a környéken, ugye Feldebrő, meg Tarna Szent Mária, de ott az Agyva völgyében is egy csomó ilyen gótikus templom található, és ugye tényleg az, hogy a folyótól jobbra vagy balra van 1-200 méterre a templom és a falu, az határozta meg, hogy melyik egyházmegye. Ráadásul ott több egyházmegye is találkozott, pont ott Mátra Verebélynél, ugye a Váci, az Esztergomi és az Egri, később, ugye amikor megalakul, akkor még a Rozsnyói egyházmegye is, úgyhogy ott 4 egyházmegyének a határa ért össze. De ez már egy később időben, amiután már a Rozsnyóit is megalapították.
Most az, hogy egy szerzetes rend, hogy valamilyen benci és ciszterekről beszélünk most, pálosok, ferencesek, bárki, hová telepedik le ehhez, honnan kapnak engedélyt, milyen fajta logikusságot kell ebben felfedezni, hogy mondjuk Pásztóra éppen a ciszterci rend betartozóakat telepített.
Hát most ebben az időben ez volt, mondom, az a rend, aminek a megbecsülése, a tisztelete tényleg nagyon fölfutott, újdonságnak számítottak, hiszen...
Mármint, hogy már mondjuk például a bencések után mondhatjuk őket, tehát bencések voltak.
Bencések voltak eddig, uh-huh. Igen. A ciszterci rend az egyébként egy bencés reformrend, hogyha úgy veszünk, igen. Tehát a bencés regulát veszik alapul, csak ezt kicsit megpróbálják komolyabban venni, visszatérnek a munkához, illetve azért az kiderült, hogy ez egy központosított rend lesz, tehát a Carta Caritatis megalkotásával nem önálló, független kolostorok léteznek, hanem az apátok évről évre rendszeresen összegyűlnek, megtárgyalják a rend ügyeit, és utána, amit határoznak, az az egész rendre érvényes lesz. Tehát ilyen szempontból lényegesen különbözik a bencésektől, de mondom, ez egy népszerű, abban az időben újdonságnak hatott, népszerű volt, hát az első kolostort pont 100 évvel korábban, még 100 éve sincs, hogy az első kolostort ugyebár Szent Róbert megalapította, és 100 év sem telik el, már Magyarországon is léteznek ilyen kolostorok, ebben nagy szerepe van a királynak. Tehát ebben az időben királyok azok, akik leginkább a kolostorokat alapítják, illetve hogyha valamely mágnás, egy báró akar kolostort alapítani, neki is joga van hozzá, csak ugye ezek a kolostorok, ezek mind birtokfüggőek. Tehát csak akkor telepedik le egy szerzetes rend ilyen helyekre, hogyha megfelelő birtokállományt is csatolnak hozzá. Tehát azt valakinek biztosítani kell, mert hogy ebből a birtokállományból tudja a kolostor fönntartani saját magát.
Hát nagyon érdekesek ezek a szerzetes rendek, ki hova megy, ki melyik rendet preferálja, most akár egyházi méltóság, akár király, de ez megint megérne egy másik misét, illetve egy másik adást. Második Péternek a egri püspöki tevékenységéről van-e még valamilyen adat, vagy egyáltalán például arról tudunk-e, hogy innen ő átkerült-e egy magasabb pozícióba, hogyan halt meg, mikor halt meg?
Hát ő volt az, aki itt fejezte be, úgy tűnik, az életét. Nem tudjuk pontosan, hogy melyik esztendőben. Tehát 1197-ben még van egy oklevél, ami említi Péter püspököt, ami azt jelenti, hogy 1197-ben még ő volt az egri püspök, még élt. Viszont, hogy pontosan mikor is halt meg, ezt nem tudhatjuk. Valószínű, hogy még ennek az évnek az elején, mert hogy az utódja II. Katapán 1198-ban már egri püspökként szerepel. Tehát, és ugye kell egy kis átmeneti idő, tehát valamikor 1197, vagy pedig esetleg még 98 elején befejezte a földi pályafutását.
Tehát akkor 1198, sematizmusunk alapján 18.
Igen.
Második Katapán lesz, akinek már származásáról is nagyon sok mindent tudunk, de az, hogy ő ki volt és egri püspöksége alatt milyen tevékenységnek fűződnek a nevéhez, ezt meg kell, hogy várják a hallgatók, mert csak a következő adásban fér bele.
Thank you. A mai adásban Második Péter egri püspökről, Budapéter atyával beszélgettünk. A riport